Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
Reméljük, hogy Trump lesz, aki győz, és akkor ez a háború véget ér, és az egy más, bizakodóbb jövőt vetít elő, ahol nem kell ezekkel a bizonytalanságokkal olyan mértékben számolni, mint az előző esetben, ergo akkor az új költségvetésből kisebbet kell betervezni arra a tartalékra, ami egyébként a másik esetben hát nyilván nagyobb tartalékot kell képezni.
Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, ez a Della 24.hu gazdasági podcast műsora, Bakaev Zoltán vagyok, mai vendégünk Lantos Csaba, energiaügyi miniszter, üdvözlöm a stúdióban.
Üdvözlöm a hallgatókat, jó napot kívánok.
Aki még nem tette, regisztráljon a 24.hu felületén. Ez a kötelező kör volt. Miniszter úr, mikor hallott először arról, hogy a 2025-ös költségvetés nem az eddig megszokott rendben, tehát a tavaszi ülésszakon nyújtja be a kormány a parlamenthez, hanem megvárva az amerikai elnökválasztás november 5-ét azt követően?
Szerintem egy roppant észszerű döntés ez. Sajnos itt a szomszédunkban háború van, a világ sorsát meg a legnagyobb mértékben befolyásoló esemény az idén november 5-én várható. Valóban ez mindig egy dilemma, hogy egy konzervatív kormány a kialakult szokásrendszeren vált. Ez nem magától értetődő, hiszen mi hiszünk abba, hogy jó az, hogyha tradíciókat teremtünk és azokhoz ragaszkodunk, de a jelenlegi bizonytalan környezet, ami ugye elsősorban azért a 2022-es évnek a egész rendkívüli, pont az energia iparban kialakult rendkívüli árviszonya is, annak az összes következménye ezzel járt, tehát sokkal nagyobb a bizonytalanság, mint valaha volt, úgyhogy teljesen indokoltát teszi azt, hogy ezen most nem jó szívvel, de változtassuk.
A kérdésem úgy szólt, hogy mikor hallott erről először,
én értettem,
hozzáteszem, hogy kitől hallott erről először?
Ez a kormánynak a döntése.
Tehát a két héttel ezelőtti kormány ülésen szembesült ön is először azzal, hogy meg fog változni a benyújtási rend?
Ahogy említettem, a kormány az ő bölcsességébe szokott döntéseket hozni. Természetesen egy kormány döntésig hosszú út vezet, úgyhogy világos, hogy ez a döntés sem egy pillanatnyi ötleteléssel, és nem két héttel ezelőtt, ez valóban egy közös gondolkodás eredményeként alakult ki néhány hét alatt.
Azt hittem az lesz a válasza, hogy miután nem önhöz tartozik a költségvetési politika, nem is igazán tud erre érdemi válaszsal szolgálni. De erre is készültem egy másik kérdéssel, hogy amikor ezt bejelentették a kormányinfón két héttel ezelőtt, személyesen Varga Mihály, akkor volt alkalmam tőle megkérdezni azt, hogy mégis mi köze van az amerikai elnökválasztásnak a magyar költségvetéshez, pláne sőt egy olyan helyzetben, amikor a jövő évi keretszámokat, tehát a GDP növekedésre vonatkozott, a költségvetési hiányra vonatkozott, már rögzítette a kormány. Akkor mit tud befolyásolni az, hogy Donald Trumpnak vagy Joe Bidennek hívják majd a következő elnököt? De hogy az ön szakmai portfóliójára szűkítsem le ezt a kérdést, Magyarország energia beszerzése szempontjából van-e bármilyen jelentősége annak, hogy ki fogja megérni az amerikai elnökválasztást?
Hát amennyiben a háború folytatódik, és hosszan folytatódik, az egy teljesen más helyzetet eredményez, akár újra ellátásbiztonsági kérdések is előjöhetnek. Fel vagyunk rá készülve, tehát közvetlen veszély nincs, de az egy magasabb energiárakkal járhat. Ugye 2022-ben, ha már ezzel kezdtem az előbb, 2022-ben az történt, hogy a országnak, mi is hasonlóan egyébként az Európai Unió átlagos más országaihoz, mi is jelentős import függésben vagyunk. Ki vagyunk téve, úgy tetszik, harmadik országoknak, 64%-ban. Az Európai Unió átlaga 62%. Nekünk átlagosan az energiaszámlánk az országnak az 7 milliárd euró volt korábban. 22-ben meg felment 17 milliárd euróra, tehát 10 milliárd euróval többet, ez mai forintban, nyilván ez nem teljesen szakszerű, amit mondok, de a mai forintban ez ugye 4000 milliárd, nagyon sok pénz. Ez tartósan egy olyan helyzetet eredményezett volna, amikor nem fenntartható folyamatok indultak volna. Tavaly sikerült visszahúznunk most már 8 milliárd euró. Tehát 7-ről felmentünk 17-re, tavaly 8. Mondhatnám, hogy ez, ugye, tehát jól dolgoztunk, nem véletlen, hogy lett energiaügyi minisztérium, és hát ez nyilván alapvetően a világgazdasági folyamatok, hogy lejjebb jöttek az árak ennek köszönhető. De a tél azért közeledik mindig, ugye az minden évben el szokott jönni, reméljük, hogy nem lesz nagyon hideg telünk, és reméljük, hogy a Trump lesz, aki győz, és akkor ez a háború véget ér, és az egy más, bizakodóbb jövőt vetít elő, ahol nem kell ezekkel a bizonytalanságokkal olyan mértékben számolni, mint az előző esetben, ergo akkor az új költségvetésből kisebbet kell betervezni arra a tartalékra, ami egyébként a másik esetben hát nyilván nagyobb tartalékot kell képezni.
Kíváncsivá tett, hogy ön, illetve a kormány szerint mégis hogyan tudja ezt a háborús helyzetet egy csapásra megoldani Donald Trump. Játsszunk végig, menjünk végig ezen a gondolatmeneten. Megválasztják november 5-én, beiktatják január közepe vége felé, valamikor pár hónappal később az adminisztráció is föl, akkor már belelógtunk elég mélyen a 2025-ös évben. Milyen eszközökkel és mikorra tudja a kormány tudása szerint Donald Trump lezárni az orosz-ukrán háborút?
Hát én, tehát többek között amerikai elnök sem leszek, úgyhogy ezt azért teljesen százszerűen nem tudom megválaszolni. Várakozásunkat el tudjuk mondani, hogy igen, Ukrajna azért alapvetően amiatt tud harcolni, mert kap Amerikából, egyébként meg az Európai Uniótól, vagy az Európai Unió tagjaitól jelentős támogatást katonai, és mi is egyébként, tehát szeretném eloszlatni azt a tévképzetet, hogy mi nem támogatnánk. Mi is azt gondoljuk, hogy az oroszok az agresszorok, és a Ukrajna az jogos önvédelmet folytat.
És háború zajlik, vagy mi, katonai konfliktus?
Háború zajlik, ez nem is kérdéses. Mi ugye fegyvert nem küldünk, meg nem szeretnénk katonát küldeni, mi a békepártyán állunk, és ezért azt gondoljuk, hogy a Trump elnök azt ígérte, hogy ő hogy egy nap alatt, ez nyilván egy retorikai túlzás, de azért azt gondolom, hogy ne becsüljük alá Trump elnököt. A Trump elnöksége alatt Amerika nem folytatott háborút, más esetekben azért én úgy emlékszem, hogy folyt, előtte is, még utána is. Egy, kettő, mégiscsak összehozták az Ábrahám egyezményeket, ami egy történelmi tett, mert Izraellel ugye korábban egy háború lezárásaként kötött két arab állam, ugye Egyiptom és Jordánia békét, de senki más, és hosszú idő után háború nélkül sikerült azt elérniük, hogy több arab állam megkötötte. Ennek sajnos ennek az egész izraeli mostani, ugye Hamas akció, ami tavaly most már fél évvel ezelőtt volt, ugye az egyik kiváltójaként az a feltételezés, hogy az váltotta ki, hogy nagyon közel kerültek már a felek a hírek szerint ahhoz, hogy Szaúd-Arábiával az teljesen megváltoztatta volna a globális teret, és esély nyílt volna arra, ami valószínűleg így most a mi nemzedékünk számára olyan korszakba kell élnünk, amikor tartósan továbbra is együtt kell élni ezzel a szörnyű konfliktussal. Azt akadályozta meg. Tehát én azt gondolom, hogy igenis van az államférfiaknak szerepe, döntési felelőssége ezért, és lehetősége is.
Biztos tudása van erről a kormánynak, hogy Donald Trump le tudja zárni a megválasztását követően ezt a konfliktus?
Biztos tudása természetesen senkinek sem lehet. Még maga Trump is legfeljebb a szándék szintjén. Ugye ez azért két szuverén állam folytat itt egy háborút, tehát az, hogy Trump mit dönt, és hogy mit döntenek az ukránok, az két
különböző. Tehát az állítás úgy pontos, hogy nagyobb az esélye annak, hogy lezárul hamarabb a konfliktus, hogyha Trump nyer.
Mi ezt gondoljuk, igen.
Annak nincs köze ehhez a döntéshez, hogy a ha a normál menetrend szerint kellett volna benyújtani a költségvetést, akkor a június 9-i európai parlamenti és önkormányzati választásokat megelőzően már nyilvánosságra kerültek volna a számok, és ezekből esetleg kiderült volna, hogy a kormány milyen intézkedéseket tervez a következő egy-másfél évben, ideértve például a hiány tartása miatt indokolt megszorításokat?
Ön kitűnő szerkesztő, és már az előző kérdésében is ugye elmondta, és csak egyet tudok érteni, hogy mi rögzítettünk egy pályát, hogy hogy szeretnénk eljutni, és mikorra oda, hogy a 3% alá kerüljön a költségvetési hiányunk. Ezt nem tudjuk egy lépésben megtenni, ezt több éven át keresztül fogjuk megtenni, de el fogunk oda jutni. Ez a határozott szándék. Megmondtuk, hogy idén ugye 4,5% jövőre, meg 3, megmondtuk a célszámokat, amit el kell érni. Ennek érdekében nyilván van, tenni kell, de részben függ attól, hogy a gazdasági növekedés idén hogy alakul, meg hogy abból következően, hogy milyen lesz az amerikai elnök kipály, és ott nem csak egy amerikai elnökről van szó, szóval azért ne becsüljük alá, ott egy nagyon komoly készülődés van, ugye egy teljesen új korszak kezdődik Amerikában, lehet hinni a híreknek, és ebből következően egy más gazdasági növekedési pályára tud állni Amerika is, de ebből következően a világ is, és ehhez tudunk mi is alkalmazkodni.
Van vagy nincs köze a közelgő választásoknak ehhez a döntés?
Közvetlen köze nincs.
És mi a közvetett köze? Én most az uniós parlamenti választásra gondolok.
Nyilván mindennek, hát abba bízunk, és határozottan ugye emellett foglaltunk állást, hogy az unióba változás kell. Úgy nem mehet tovább az unió, ahogy eddig ment, hogy csak a saját szakterületemben mondjam, amikor olyan méregzöld, doktriner politikai irányvonalak győznek, amik a józan belátáson alapuló feltételezéseket, számításokat semmibe veszik, nem törődnek azokkal, és egy gazdaságilag fent, ugye a legjobb nekem az, amikor azt mondja valaki, hogy az a legjobb autó, amit le se gyártottunk, hiszen az soha nem fog benzint fogyasztani. Amikor ilyen gondolatokkal találkozok, akkor azt kell gondoljam, hogy elment a józan esze annak, aki ilyet mond, vagy egy másik példát mondok. Ugye ma az a fő mantra az Unióban, hogy az a legjobb energia, amit nem is állítunk elő. Mi nem így gondoljuk. Mi azt gondoljuk, az a legjobb energia, amit ahol helyben megtermeltünk, ott vagy közel ahhoz elfogyasztjuk. Ugye ez egy másik fajta szemléletmód, amit mi képviselünk. Mi azt gondoljunk, hogy a mi szemléletmódunk áll közel, a közelebb.
Tehát a költségvetés eltolásában szempont volt az, hogy milyen eredmény lesz az európai parlamenti választás.
Ez kár lenne tagadni.
Értem. Kicsit gyakorlatilasabb leszek. Milyen különbség állhat be a gázárakban, a globális gáz és olajárakban, hogyha Trump nyer, és milyen, hogyha Biden marad az elnök? És ugyanezt kapcsolódóan kérdezném, hogy a Magyarország számára mit jelentene ez? Adott esetben van-e ígéret Trump részéről, hogy mondjuk cseppfolyós gáz, vagy más energiahordozót meghatározott mennyiségben jutányos, kedvezményes áron kapna Magyarország?
Ugye ma is igaz az, hogy Amerikában jelenleg ez a bizonyos Henry Hubnak nevezett ottani földgáz standard, az $5 jelen pillanatban az ára. Nálunk itt Európában 25-26 euró ugye az ára. A különbséget részben magyarázza a szállítási költség, hiszen ugye a földgázból ezt cseppfolyósítani kell, ugye az egy komoly technológiai folyamat, le is kell hűteni, majd egy hajón át kell szállítani, és utána itt meg Európában egy úgynevezett regasification terminálon, tehát újra visszagázosítjuk ezt. Ez egy jelentős költséggel járó ugye, és technológiai igényes folyamat, és utána lehet betáplálni ezt a újra előállt metánt a csövekbe, és akkor ott lehet a csöveken. Tehát végső soron Magyarország, mi ma is használunk LNG-t, ezt a Kriki terminálon, a horvát Krik-szigeti terminálon gázosítják vissza, oda érkeznek különböző hajók, és mi egy évi 1,5 milliárd köbmétert ma is különböző országoktól vásárolunk. Egyébként nyilván energiakereskedők teszik ezt meg a gyakorlatilag, de nekünk ma is van LNG eredetű földgázunk. Az LNG-nek az árát, azt azonban az egyik oldal a kínálat, ugye ne felejtsük el, hogy Európa ugye erre a válságra hogy reagált, hogy lejött az olcsó orosz földgázról, minket, aki a földrajzilag a tenger nélküli pozícióban vagyunk, tehát a közép-kelet-európai ország, csehek, szlovákok, osztrákok, mi vagyunk ugye ebben a helyzetben. A csehek ugyanazt mondják, hogy ők már leváltak. Én nem kommentálnám, de mind a szlovákok, mind az osztrákok, mi az jelentős mértékben. Ugye egyébként nem mi használjuk a legtöbb orosz gáz jelenleg, hanem az osztrákok, ők 98%-ban importjuk az orosz gáz. Tehát mi le tudtunk válni a szankciók alól, mentességet kaptunk. Logikusan, mert nekünk nincs önálló tengerpartunk, nem tudunk saját LNG kapacitást kiépíteni. Rá vagyunk szorulva, ugye másokra ilyen értelme. De mégis Európa az történt, hogy Európa levált jelentős részbe az orosz gázról, jelentősen csökkent legalábbis a vezetékes gáz. Ezzel szemben...
Ezzel azt is mondja, hogy Magyarország számára nem áll rendelkezésre alternatíva? Tehát ez egy... El kell fogadnunk, hogy ez a helyzet van most az energiapiacon, és ez is marad a továbbiakban? Nem, hogy ki vagyunk téve az orosz
szállásoknak? Hál' Isten az elmúlt tizen évnek köszönhetően az ország majd minden szomszédjával, ugye egyedül Szlovéniával nincs még meg ez a bizonyos interkonnektorunk, tehát egy földgáz vezeték, de ezen is dolgozunk, tehát a szlovénekkel aláírtunk most már egy megállapodást, majd ott is teremtünk egy ilyen nem túl nagy vezetéke, de mégis az egy fontos, hogy lenne onnan is egy betáplálási pont. De az összes többi országgal, aki a szomszédos, ugye rendelkezünk nagy teljesítményű, különböző méretű csövekkel, ha úgy tetszik. Tehát jöhet fizikailag több helyről is a gáz. Az is igaz, hogy például a Horvátország felől, ott a teljes csőnek a jelenlegi keresztmetszege az 1,75 milliárd per év, ebből 1,5 milliárdot kihasználunk. Tehát adott már csak nagyon kicsi a tartalék. Tehát az az állítás, hogy semmi másból nem tudnánk ellátni az országot, ez így ma már nem állja meg a helyét, ha azzal a feltételezéssel élünk, hogy minden más csövön viszont jön maximálisan, ez az egy valljuk be egy erős feltevés. Az én állításom más, azt mondom, hogy nem tudnánk ilyen áron idehozni a gázt. Tehát sokkal sajnálatos módon nincs igaz azoknak a más újságírók, nem ön, de akik azt feltételezik és gondosan számogatják, én ezt nagyon becsülöm, mert kell, hogy állandóan feszesen tartson engem is, hogy vajon nem-e drágán veszük a gázt. Én elmondtam többször, több fóramon, hogy nem, a magyar határa ilyen áron nem tudnánk behozni egyébként a gázt, mint a jelenlegi szerződés.
Nem fogom elfelejteni az amerikai vonalat, onnan kiindult.
Csak még visszatérnék én is az amerikai vonalra.
De ebben muszáj vagyok belekérdezni, ugye. Az az állítás jelent meg a sajtóban többször is, hogy több száz milliárd forintot bukott a magyar költségvetés azon, hogy az oroszokkal megkötötte azt a szerződést, amely, ha jól értem, metódusában két hónappal követi a tőzsdei árazást.
Nagyjából igen, tehát igen. De ez egy tőzsdei, ez egy, ugye van egy jelentős csúsztatás. Ugye, ha mindig az aktuális tőzsdei, a holland, az egy holland paritás, tehát onnan még valahogy ide kell hozni egyébként, kellene hozni, hogyha holland tőzsdén venném meg.
De az a benchmark a szerződés.
Az a benchmark, igen, és arra egy nagyon picike fele. Sokkal jobb ez a szerződés, mint a korábbi 15 éves szerződés volt, és a korábbi egyébként ez egy olajárindexát volt, az sokkal nagyobb bizonytalanságot, kockátot hordoz. Ez egy nem rossz szerződés. És alapvetően egy tőzsdei árhoz van ezért. Tehát amiket úgy összeírnak, hogy nincs rajta akkor.
Hol a tévedés ön szerint?
A tévedés ott van, hogy az elmúlt másfél évben ugye folyamatosan csökkent az ára. És hát mindig ugye természetesen, hogy hívják, a két hónappal ezelőtti ár volt az, ami a külker statisztikában kiszámolható belőle. Egy-kettő, hogy mi azért rendszeresen, amikor lehetőségünk van rá, hogy eladjunk másoknak gázt, akkor mi rendszeresen még többlet gázt is hozunk be valahonnan. Azon most legutóbb ugye először fordult elő, hogy azeri gázt is behoztunk az országba, illetve Törökországból is elindult. Tehát a Kriki terminálon kívül most már több vezetéken keresztül, és a románoktól szoktunk egyébként. A román irány az kétoldali, de ma is például Szlovákiába, vagy adott esetben Ukrajnába adunk el egyébként olyan gázt, ami nyilvánvalóan összekeveredett a különböző forrásokból származó gáz. Nekünk az áll érdekünkben, hogy kihasználva a nagy magyar, nagy nyomású gázvezetékrendszer, amit még a korábbi évtizedekbe építettünk ki, az utolsó elemeit, ugye ezeket az interkonnektorokat azonban az elmúlt mondjuk 10-15 évben. Tehát ez egy nagy lehetőség, nagy infrastruktúrális adottság az országnak, plusz az az 5 nagy gáztárul, ami az országban van. Ez egy kereskedelmi lehetőséget jelent, és nekünk csak egy számot mondani, tavaly 8,5 milliárd köbméter volt az országnak a fogyasztása, ebből 1,7 milliárdot termeltünk mi ki a saját földünkből, saját hazai kitermelés, a többi volt a import. Ezt megint úgy érdemes elképzelni, hogy természetesen már betároltunk korábban a tárolókba, tehát ha fizikailag megnéznénk, akkor sok molekula magából a tárolóból kerül ki, de azért ország mérlegében úgy érdemes megnézni, hogy a 8,5 mínusz 1,7, tehát 6,8 milliárd volt az országnak az éves import fogyasztása, de ehhez képest, és itt befejezem a gondolatot, ami átment a csöveken rajtunk keresztül, az 14,5 milliárd köbméter. Tehát a duplája ment át. Na ez a stratégiánk lényege, ameddig tudunk, addig kereskedünk ezzel a gázzal, és ezen természetesen.
Ezen profit keletkezik?
Hát így van.
Ugye valójában úgy mérhető meg, hogy Magyarország energiaköltése az hol is helyezhető, hova is helyezhető el, hogyha viszonyítjuk más országok energiakiadásaihoz. Az önállítása az, hogy a cseheknél, osztrákoknál kedvezményesebben jutunk orosz gázhoz, és az önállításából az is következik, hogy azok az országok, amelyek földrajzi pozíciókból fakadóan könnyebben le tudtak szakadni az orosz energiahordozókról, náluk is jobb pozícióban van Magyarország?
Én nem állítottam ilyet, én a mások beszerzéseit nem ismerem, hiszen ezek a szerződések kereskedő szerződések, úgyhogy ugyanolyan téves következtetésre nem akarok jutni, mint adott esetben mások teszik. Én csak azt állítom, és ezt határozottan állítom, hogy ebből a szerződéses rendszerből kifolyólag, ami jelenleg rendelkezés, amiben az egyik, ugye az az orosz szerződés, ahogy mondtam, van másik szerződés, az is középtávú szerződés, több éves szerződés, hogy az a mix, amit itt sikerült előállítani, ennél fizikailag nem tudnánk jobb áron. Tehát lehet az természetesen, hogy egy adott pillanatban lehetne egy tőzsdén jobb árat kötni, de sokkal inkább, ha már ezt nézzük, akkor a jövőbeni, tehát egy ország ellátását, mert arra alapozni, hogy éppen a tőzsdén mennyi van, ugye akkor be kéne szereznünk nekünk azok az úgynevezett forward árak, vagy futures árakon kellene nézni, tehát ahhoz érdemes hasonlítani, nem a pillanatnyi tőzsdei árhoz, mert természetesen azt nem tudjuk megtenni, hogy a holland tőzsdén éppen megveszünk, és azt a molekulát fogjuk idehozni. Tehát minden esetre egy ellátás biztonsághoz az tartozik hozzá, hogy hosszú távra garantáljuk azt, hogy itt van, és itt van, hál' Istennek, van földgáz, és azzal a lehetőség, amit biztosít ez az infrastruktúra, ahogy mondtam, azzal értő módon éljünk, és hát ezt tesszük, ebből következően az ország energiaszámlája is kisebbet meg, hát ebből fakad egyébként részben az MVM-nek a profitja.
Ha emlékszik rá, mennyi volt tavaly márciusban az ország orosz importból származó energiaszámlája, és mennyi volt idén márciusban?
Hát így konkrétan.
Akkor az elmondás nagyságrendjéről
van nagyságrendjéről azt tudom mondani, hogy lefeleződött ugye az energiaszámlánk.
Ennek lesz valamikor ráhatása, kihatása a rezsi díjakra?
Továbbra is az a helyzet, hogy az átlagfogyasztás mértékéig Magyarországon a legolcsóbb, mind a földgáz, mind a villanyáram a háztartások számára, ezt fenn fogjuk tartani. Ugye itt a villanyáramnál a rezsivédett sávon fölötti ár, az még mindig egy támogatott ár, ezt el kell ismerni, tehát annál magasabb lenne az úgynevezett piaci ár, és igen, a földgáz ár az a másik oldala, ahol a rezsivédett sáv fölötti úgynevezett lakossági piaci ár, az magasabb természetesen, de ezt úgy érdemes nézni, hogy természetesen az a háztartás, aki adott esetben fizet, ez ugye kevesebb, mint az egy tizede már a háztartásoknak, aki még igénybe vesz rezsivédett sáv fölötti földgázt, az is először igénybe veszi a teljes éves rezsivédett sávot. Tehát több, mint a rezsivédett sáv duplájáig
Még már ebben volt egy kis kavarodás az MVM-mel való elszámolások.
De az elszámolás, ez egy másik, gondolja akkor egy mondatot szívesen.
De a végén úgy sem azt hiszem, hogy ki mennyit fizet az ott hónapban.
Nem, ott ugye van egy úgynevezett mennyiségi általány, a mennyiségi általány alapján hihette azt az ember, és joggal feltételezte, hogy azt mondja, az egy általány összeg. De ez nem egy általány összeg volt, hanem egy havi mennyiségi általány. Az volt a cél, hogy azoknak a fogyasztóknak, akik nem a tényleges fogyasztásuk alapján akarják fizetni a számlát, hanem havonta egy nagyjából ugyanakkor összeget, ezek számára legyen. Ez hosszú évek óta ez rendelkezés. Tehát 1,6 millió ügyfél így fizet. A probléma az volt, hogy bejött 2022. augusztus 1-től ez a rezsivédett sáv, ha úgy tetszik, és az viszont egy adott kötött mennyiséget, ugye augusztus 1-től augusztus 1-ig, vagy augusztus 1-től következő év júli 31-ig. És a télen, amikor egyébként többet fogyasztunk, értelemszerűen, hiszen akkor fűtünk, akkor elfogyott mert a kedvezmény más, nem a kalendáris évre van.
Na és ebből újabb és újabb témákat nyitunk meg folyamatosan, és közben elmaradnak az előzőek. Ha térek vissza, akkor a gázfogyasztásra az átlag fölöttiek számolhatnak-e azzal, hogy ott csökkenni fog a tarifa összege?
Nem. Az átlagfogyasztás fölött fogyasztó háztartások, azok egyfelől nagyon jelentősen lecsökkentették a fogyasztást, és ez az ország szempontjából jó. Tehát korábban sokkal nagyobb mennyiséget fogyasztott, körülbelül 23% volt érintett, ma már kevesebb, mint 10% érintett, és korábban 13% fölött volt a lakossági fogyasztásból ez a rezsivédett sáv fölötti fogyasztás, ez most lement 3,6%-ra. Ez az, amit el akartunk érni.
Hát a rezsitarifák nem fognak változni.
Én nem állítom,
azzal hogy... együtt, hogy a gáz beszedési ára csökken.
Én nem állítom, hogy soha nem fognak változni, de most nincs napirenden.
Összefoglalva akkor, ha jól értem, azt mondja, hogy Magyarország infrastruktúrális adottságai miatt annál jobb pozíciót nem tudott fölvenni, mint ami az oroszokkal 2 éve vagy 3 éve megkötött energiaszállítási szerződésből fakad. Ha megpróbálnánk máról holnapra levárni az oroszokról, és más beszerzési források után néznénk, akkor az csak a mostaninál drágábban.
Sokkal.
És akkor Amerikához térjünk vissza. Tehát ott tartottunk, hogy van-e valamilyen deal Donald Trump-pal, hogyha elnök lesz, akkor valamilyen módon besegít a magyar energiaellátás.
Igen, onnan váltunk el valóban, igen, hogy korábban orosz földgázzal, amit olcsón adtak, azzal tudta Európát, nem csak Magyarország, egész Európa. Az európai versenyképességnek ez volt az egyik alapja. Ettől tudott az európai ipar, ha úgy tetszik, a globális versenyben, ahol egyrészt Ázsiával, Dél-Kelet-Ázsiával, másrészt Amerikával versenyzünk, ettől tudtunk versenyképesek lenni. Na most ez megszűnt, továbbra nincs olcsó gáz, vagy mindjárt, mert itt is tennék egy lábjegyzetet, már leszámítva minket, mert rajtunk kívül is van azért még orosz földgáz vásárló, csak azokat LNG vásárlóknak hívjuk. De valójában az történt, hogy az orosz függést, azt lecseréltük amerikai függésre. Ma Amerika a legnagyobb kőolajexportőr az Európai Unióban, és a legnagyobb LNG exportőr. Ma egy orosz függést lecseréltünk egy amerikai függésre, és
ön sajnálatos... Ön a kettő között egyenlőség jelent ez?
Hát amennyiben a nap végén ki kell fizetni a számlát, a tekintetben egyenlőség jelet teszek, mert az egyiknek is ki kell fizetni. A probléma az, hogy lejjebb...
A geopolitika nem befolyásolja ezeket?
Természetesen a geopolitika is befolyásolja, csak most a nap végén, én most közgazdászként mondom, a nap végén valakinek ki kell fizetni a számlát. Sajnálatos módon nem jöttek oda le az árak, ahonnan elindultunk. Még mindig 2-3-szorosa az ár, amit ki kell fizetni Európának, így nekünk is, összességében az energiáért. Ez hosszú távon egy fenntartatlan állapotot idéz elő, és ha itt még alapvetően klímapolitika, egyébként helyes klímapolitikai vállalások miatt túlságosan doktrinál módon erőltetjük az átállást, akkor veszélyeztetjük Európa versenyképességét. Csak egy számot hadd mondja. A világon, ugye a üvegházhatású gázkibocsátást tekintik a legfőbb forrásán, a felmelegedés, a globális felmelegedés legfőbb okozójának. Némileg vannak, akik ezen vitatkoznak, még természettudósok, de azért az ön ma ezt gondolja. És ezért különböző klímapolitikai válaszokat teszünk, és ennek egyébként az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó önkéntes válaszokat tesznek az országok. Ugye Európa az a üvegházhatású gázkibocsátásnak a 7%-áért felel, Magyarország egyébként 0,15%-a globális üvegházhatású gázkibocsátásnak. Az üvegházhatású gázoknak a legnagyobb összetevője a széndioxid, tehát ebbe szoktuk mérni egyébként, hogy mennyi széndioxid kibocsátás megtakarítást tudunk elérni. Na most az a vállalás, hogy 2050-re Európa klíma vagy üvegházhatású gáz szempontból neutrálissá válik, az nem azt jelenti, hogy totálisan megszűnik a kibocsátása, csak legalább annyi elnyelő képességgel rendelkező, például az erdeink, vagy akár egy szántóföld is nyel el valamennyi széndioxidot, és ki lehet számolni. Tehát az az állítása Európának, hogy 2050-re mi üvegházhatású gázkibocsátás szempontjából nulla mértékben járulunk hozzá a Földnek, és ezzel ugye ez a 7%-ot jelenti. Mi ugye most azt mondjuk, mi is ezt aláírtuk, törvénybe foglaltuk, tehát Magyarországnak is kötelesség, hogy elérjük. De ezen belül vannak közbevetett célok, így ugye 2030-ra, mi korábban azt vállaltuk, hogy 40%-ra csökken 1997-hez képest a üvegházhatású gázkibocsátásunk. Most ezt felemeltük, most kellett frissíteni, úgy hívják Nemzeti Energia és Klímaterv, ugye ez egy Európai Uniós dokumentum. Mi az egyik első voltunk egyébként, aki ezt leadtuk, de és már azt vállaltuk, hogy 40%-ról 50%-ra fogjuk növelni. Tehát ezzel mi is azon az úton járunk, hogy valóban elérjük.
Azt még mindig nem tudjuk, hogy alakul-e valamilyen megállapodás az amerikaiakkal.
De ezt a gondolatot befejezem. Tehát, ha ezt teljesítjük, az egy nagyon komoly eredmény lesz az ország szempontjából, hogy a világ szempontjából azonban mennyire komoly ez. Tehát mi azért 40%-ról 50%-ra vállaltuk. Na ez azt jelenti, hogy 0,15%-ról 0,1% alá fog menni a Magyarország része. Csak hogy tegyük a helyére a dolgokat. Tehát egész addig, amíg a világ legnagyobb kibocsátói, Kína, az Egyesült Államok, India, aki ugye gyorsan jön föl, nem csökkentik érdemben az üvegházhatású gázkibocsátásukat, addig ugyan mi itt Európában sok mindent teszünk, de lássuk be, a valós hozzájárulásunk a folyamatokhoz azért limitált marad. Na, és nem akarok kitérni a kérdés erről, de azt gondolom, hogy elég egyértelmű, hogyha Trump lesz az elnök, akkor egy más olaj- és földgázpolitikát fog folytatni Trump elnök, mint amit a Bidenék folytatnak most. Ebből következően...
Ebből közvetlenül lehet hasznunk?
Közvetlenül nem, ez közvetetten. Azért a földgáz korábban, amikor még nem volt LNG, abban a világban az egy kőolaj származék volt, úgyis áraszták. Nem volt véletlen, hogy a magyar korábbi szerződés is egy ilyen olajárindexált szerződés volt. Most pont az LNG által, ugye, ami egy globális termékké tette, ez egy globális commodity-vé, egy olyan terméké, amit lehet adni-venni. Így ma, ha elindul Katarból egy hajó, átmegy a Hormuzi szoroson, vagy elindul éppen Amerikából egy ottani LNG termináról egy hajó, az bizony mehet Európába, de mehet Ázsiába is. Egy Ausztráliában volt egy strike, az ottani egyik nagy LNG ilyen liquefaction, tehát ami cseppfolyósítja a földgázt. Ennek hatása volt az európai földgázárakra is. Jól lehet közvetlenül, azért igazából Ausztráliából nem éri meg ezt a rettenetes hosszú tengeri utat megtenni, ő alapvetően Ázsiát látja, de ha az ázsiai kereslet nagy lesz, akkor az LNG árak magasabban maradnak. Jelen pillanatban nem azért 25 euró, vagy 26 euró Európában a TTF-en, ezen a holland tőzsdén, mert Európa hajtja, mert önmagában a szállítási költségek alacsonyabb árat indokolnának, csak az ázsiai kereslet az. Tehát ilyen módon összefügg, hogyha Trumpék több LNG-t fognak kitermelni, akkor nő a globális kínálat a piacon, és az lejjebb hozhatja így. Tehát olyan deal, amire ön gondol, hogy így dealt kötünk előre, és iszunk a medve bőrére, ilyet nem csinálunk természetesen, józan emberek vagyunk, de igenis számolnunk kell, és a különböző variációkhoz, hogyha ez van, az milyen valószínűséggel követ, milyen árakat indokol, tehát tervezni, előrelátni, az egy gazdaságpolitikának igenis
kell. Már 2050-et emlegette, mekkora most az oroszok részesedése Magyarország energiaimportjában, és mennyi lesz 2050-re?
Hát ugye kőolajból nem jelentéktelen, de azért kőolajban most már, most a pontos számot nem tudom, de jövünk le 50% környékére. Tehát még valószínűleg még mindig többség de a kőolajból, de azért a kőolaj megy lefele az orosz részarány. Ott ugye tudunk azért a Adria vezetéken másot is venni. Ugye ami a régi vezeték, ami Ukrajnát, ugye a háború ellenére a Oroszországból eredő és Ukrajnán végig fektetett nagy vezeték, a Druzsba, ugye az működött folyamatosan, mai napig is hál' Istennek, nem csak nekünk ad, egyébként szlovákoknak, cseheknek is ad kőolajat. Tehát ez a vezeték működik, ez nyilván ez orosz kőolaj, de az ad, ugye nekünk két olajból két vezetéken tud jönni, ugye az említett orosz-ukrán, illetve a horvát vezeték, de ezen kívül elméletileg, ha megszorulnánk, akkor akár a Dunán uszályokon, akár tengelyen, vasúti tengelyen lehetne behozni, csak akkor megint drágább lenne. Tehát itt a fizikai ellátás, biztonság az egy kérdés. Hál' Istennek a 22-es év után, ez most az elmúlt másfélben nem volt egy akut kérdés, de azért felkészültnek kell lennünk, ha megint valami helyzet van akkor.
De mégis mennyi a teljes részarány, és mennyi lesz 2050-re?
Hát földgázból még nagyobb, de hát ezen dolgozunk, ugye külügyminiszter úr.
Úgy 50-re ez lefeleződjék, vagy harmadolódjék, vagy mi a
tehát? Hát szeretnénk, azért nyilván velünk él, ugye az a szerződés, ami nyilvánosságot kapott, aminek keretében 4,5 milliárd köbméter. Tehát, hogyha földgáz, vagy előbb az olajat mondtam, földgáz tekintetében meg az a helyzet, hogy 4,5 milliárd köbmétert, azt mi aláírtunk, hogy azt minden évben vásárolunk.
Ez egy 15 éves szerződés?
Igen, ez egy hosszú távú
azért szerződés. Azért 2050-ig nyúlóan, hogy igen. Ott látják-e, ha már a stratégia addig szól, hogy az orosz részarány mennyire csökkenhet le?
Hát ugye ez egy olyan szerződés, ez egy kétoldalú szerződés. Ezt mi aláírtuk, ezt a szerződést, mi vásárjuk. A jó hír az, hogy egy részét ennek el tudjuk adni.
A kormány arról is döntött, és ezt szintén bejelentette Varga Mihály, hogy 675 milliárd forint értékben leállítanak, vagy elhalasztanak állami beruházásokat.
Pontosítanám.
Számítottam rá, hogy pontosítani fogja.
Ez mind elhalasztás.
Elhalasztás.
Ezek megvalósulnak, csak majd később.
Érinte állami energetikai beruházásokat. Gondolok itt például arra a két, talán kettő gázerőműre, amivel kapcsolatban egyébként most áprilisra ígért az energetikai minisztérium bejelentéseket. A tender kapcsán.
Nem érint, tehát ez így közvetlenül nem érint energetikai beruházásokat. Részben azért sem, mert az energetikai beruházásoknak viszonylag kis része az, ami állami költségvetésből valósul meg. Itt vállalatok szoktak beruházni. Természetesen, amit ön említ, ez a két nagy gázturbinás erőmű, ami egyébként fizikailag három nagy blokk lesz, ott az MVM ugyan állami tulajdonban álló vállalat, de hát hál' Istennek egy nyereséges vállalatról beszélünk, aki képes arra, hogy maga előteremtse erre a forrást, tehát ez nem igényel állami költségvetési pénzt. Ugye amit szoktunk felhasználni, azok általában a korábbi évtizedben mondjuk Európai Uniós pénzek voltak, ami különböző feltételeknek akkor is meg kellett felelni, és ezeket általában megelőlegezte a költségvetés. Tehát ez valóban egy szokásos. Most, hogy az európai források egy része legalábbis bizonytalan, ezzel lelassulnak, ami baj, mert a hálózatot bizony nekünk át kell építenünk, ugye jön fel a rengeteg időjárás függő megújuló termelő.
Lecsúszhat az a két tender a gázturbinás erőművel?
Nem, az egyetlen nem. Az nem érint, az megy a maga
útján. Lesznek bejelentések a közeljövőben?
Hát lesznek, én azt remélem.
Mészáros Lőrinc és köre már készül a beruházások végrehajtása?
Ön bizonyára jobban tájékozott, mint én vagyok. Itt nemzetközi tenderről van szó. Én egy nagy sikerként élem meg, hogy mindvégig fent tudtuk tartani a versenyhelyzetet, nemzetközi nagyon komoly szereplők. Sajnálatos módon Magyarországon, bár van egyébként olyan, nem is egy, hanem kettő, aki képes turbinákat gyártani, mert a GE is, meg a Siemens is gyárt itt Magyarországon turbinákat, de ugye nem csak turbinából áll egy gázerőmű, tehát kompletten, és hát elmúlt hosszú idő óta alaperőmű az nem épült Magyarországon. Ugye a legutolsó ilyen jellegű beruházást azt még az E.ON tette meg 2011-ben Gönyűn, az egy 400 megawattos erőmű. Most ugye a terv az, hogy...
Hiányzik a technológiai tudás hozzá?
Hát ugye azért egy ilyen erőművet felépíteni, az egyrészt igen nagy pénz, tehát sokba kerül, másrészt ennek van igenis egy technológia.
Mikor tudjuk meg, hogy kik kapják meg a megbízást?
Remélem, hogy az első fél évben.
Korábban azt hiszem tavaszra ígértek, akkor egy kis csúszás azért mégis csak van.
Hát ugye ez egy közbeszerzés, aminek egy bonyolult kötet, ez egy Európai Uniós közbeszerzési eljárás, itt állandóan lehet ilyen-olyan kifogásokat tenni, tehát semmi különösebb nem történik az ilyenkor szokásos eljárásban. A mi célunk az, hogy mindvégig fenntartsuk a versenyt, egymáson versengő ajánlatok legyenek, és a végén. Mi egyébként, aki ugye most vagyunk abban a fázisban, hogy megvoltak az indikatív ajánlattételek, utána megvoltak azok ebbe a közbeszerzési eljárásba előírt kötelező, minden szereplővel egy-egy hétig tartó kötelező részletek tisztás, és most jön el majd az, amikor május elején ki fogunk bocsájtani egy felhívást a kötelező ajánlattétere, és onnantól kezdve...
Mennyi cég érdeklődött ott?
Négyen vannak még. Négy nagy konzorcium, nem négy cég, négy konzorcium. Tehát mind a jogi értelemben egy két. A Mátra az egyik, és a másik meg a Tiszaújváros a másik, és mind a kettőre kettő versenyző van, és én azt remélem, hogy júliusban tudunk eredményt hirdetni.
Előbb említette, hogy problémát jelent, illetve jelenthet az uniós források tervezetnél lassabb befutása. Ez érintheti-e bármilyen módon a már folyamatban lévő, vagy később kiírni tervezett különböző támogatási programokat, gondolok itt napelempályázatra, az otthon felújítási programra, ami ugye nyártól indulna el. Tehát, hogy ez akadályozhatja-e azok zöggenőmentes lebonyolítását?
Nem. Mert nagy bölcsen csak olyan pályázatot tudunk írni, amire biztosan megvan a pénz, tehát hál' Istennek azért tudunk elég jelentős pályázatokat. Említette ezt az otthonfelújít, ez egy teljesen új pályázat lesz. Itt 1990 vége előtt épült családi házaknak az energetikai korszerűsítésére írunk ki. 1 millió önerőt kell betenni, és ehhez 6 millió részben hitel, részben vissza nem térítendő
támogatás. A forrása ehhez biztosított
lesz. Itt ami már az előzetes véleményalkotás folyamán ugye előjött, az a, most bocsátjuk ki társadalmi vitára, és várjuk is az észrevételeket, de már amit időközben változtattunk, hogy először egy olyan feltételt a saját apparátusom, ha úgy tetszik, fogalmazott meg, hogy csak 45 után épült, és 90-ig, na ehelyett megváltoztattuk, hogy a 90 végéig megépült családi ház, és az nem számít, hogy mikor ide. Ugye ez így is nagyon sok ház.
Az azt követően épült házakra lesz külön?
Az majd egy külön, ebbe a, ugye ez egy 108 milliárd forint, ahogy mi számolunk, ez körülbelül 30 ezer ház fog beleférni. Ugye ennyi pénzkeretünk van most erre. Ha lesz majd újabb forrásunk, reméljük lesz.
Ez leghamarabb 2025, gondolom, hogy a következő körnek.
Nagy valószínűséggel, igen. Itt még egy fontos változás, ma hadd mondjak el, hogy korábban azt gondoltuk, hogy az egy korlás lesz, hogy aki földgáz beköt, tehát családi ház, ahol van földgázbekötés. Ezt a földgázbekötést ezt eltöröltük. Itt az előzetes vélemények alapján azt mondtuk, hogy oké, van egy csomó olyan település, egy csomó olyan családi ház, ahol nincs földgázbekötés, miért zárnánk ki őket? Itt észszerűen alkítottunk a feltételeket.
A napelemes cégek kifogásolják az utófinanszírozást a napelemes pályázatoknál, hogy nekik kell ugye megelőlegezniük a beruházásokat. Ebben a metódusban tervez-e változást?
Itt ugye két különböző korszakról beszélünk. Jelenleg is fut ez a napelem plusz pályázat, ahol először ugye azt írtuk ki, hogy tegyen fel a háztetőre napelemet, és egy akkumulátort tegyen együtt. Itt nincs ilyen típusú probléma, ez szépen megy előre. Van egy korábbi pályázatunk, abból idéz azt gondolom, ez egy 21-be ki, ugye ebbe a napelem pluszban most már több mint 28 ezer előregisztráció történt, és a pályázati menetrend szerint megyünk előre, és folyamatosan ugye a támogatások utalódnak ki majd. A régebbivel valóban egy nagyon bonyolult elszámolási metódus, tehát ott sajnálatos módon igaz ez, hogy sok pályázó, aki annó pályázott, és az ő vállalkozója, az lassabban jut a pénzéhez, folyamatosan megy a feldolgozása, azt kell mondjam, az Unió egy, hogy is mondjam udvariasan, egy nagyon-nagyon kis eresztő képességű rendszert várt el, ennek viszont sajnos szűk keresztmetszete van, ebből igyekszünk tanulni, és ezért ez az új pályázat, mert én azt...
De akkor régi nem tudnak már változtatni.
Hát a régi sajnos annak az egész elszámolás, az majd lassan kifut, de azon már utólag nem tudunk belenyúlni. Ez az új pályázat az már sokkal flottabbul megy.
Majdnem elfelejtkeztem a kötelező kérdésről. Mikor indulnak el Paks új blokkjai? Mikor kezdenek üzemelni?
Hát
ezt ön is, Szijjártó Péter is rendszeresen megkapja ezt a kérdést.
Igen, én azzal hadd mondjam, hogy amit biztosan tudunk, az a Paks 1-nek az üzemidő hosszabbítása, az a projekt az elkezdődött. Ugye az 2032 és 37 között fogjuk egyesével azt a 4 blokkot korszerűsíteni, az azt jelenti, hogy akkor egy-egy blokkot egy-egy évre ki kell vennünk. Tehát ezt pontosan tudjuk előre, mikor mit kell csinálnunk, ez 32 és 37 között fog végbe menni. A Paks 2 vonatkozásában ott jelen pillanatban, ugye az egy nemzetközi konzorcium, az már nem egy orosz projekt.
2035 nemzet... előtt elindulhat?
Én ezt remélem, nagyon határozottan.
Reméli, vagy tudja is?
Hát a szerződés alapján igen, de nyilván az ilyen típusú beruházásoknál azért a józan belátás, de én azt abba bízom erősen, és ez is a kommunikációnk, hogy a 2030-as évek első felébe el kell, hogy
12 milliárd eurós értékben szerződtek 2012. 12,5 milliárd euró. Mennyi lesz a valós költsége ennek a 4 új blokknak?
Megint csak azt tudom mondani.
És ki, talán... és ki terhel? Melyik felet fogja ezt terhelni? Ha többletköltség van.
Hát ezek tárgyalások eredménye lehetnek, ugye, hogy bármi. A jelenleg aláír szerződés alapján 12,5 milliárd euróért kellene megépíteni 2000.
Gyere, azt szokott lenni például a Szijjártó Péter válasza, vagy Varga Mihály, hogy az oroszok fixára szerződtek. Ebből azt következni, hogy az orosz felet terheli minden költségnövekmény. Ehhez képest ő most azt mondja, hogy tárgyalni kell majd például erről is az oroszokkal.
Hát ugye jelentősen megváltoztak a körülmények, például az építési beruházási költség Magyarországon, ezt sajnos minden hallgató megtapasztalja, tehát kétségtelenül, ahogy eltelt azért jelentős idő, a körülmények változtak. Ettől még az aláírt szerződés, az 12,5 milliárd és 2030-as. Ön azt kérdezte, hogy én mit tartok reálisnak, azt mondtam, hogy a 30-as évek első felébe el kell, hogy induljon ez az
erő. És azt, hogy tárgyalni kell az oroszokkal a költségek, többet költségek, arányos megosztásáról?
Ezt én nem mondtam.
Utolsó kérdésem, a beszélgetésünk rögzítését követő napon, tehát e hét szerdán dönt a kormány arról, hogy milyen módon próbálja kordában tartani az üzemanyagárak elszállását. Van erről esetleg előzetes információja, vagy akár véleménye, hogy mi lenne a helyes döntés ebben a helyzetben? Újra vissza fogják vezetni az árstoppot, ami egyszer már életben volt, 480 forinton volt, ha jól emlékszem, rögzítve a benzin ára, most 660 forint környékén vagyunk. Milyen lehetőségek állnak a kormány rendelkezésére, hogy beavatkozzon újfent ebbe a piacba?
Ugye a helyzet az, hogy az volt a, úgy tetszik, a cél, hogy a régiós átlagnak megfelelő legyen. Ugye attól ne lógjunk felfelé, meg egyébként hát nyilván lefelé se, ugye, de hát ez az üzemanyag kereskedőknek az érdeke. Jelenleg azt látjuk, hogy valamivel felfelé kilógunk.
Ez az ennyi, 50-60 forint?
Á, nem, hát egy 10-20 forintos különbség van, hogyha ugyanezekhez nézünk, de van különbség. Uh-huh. Tehát a régiós átlagtól valamivel feljebb van. Nem, na, ez az egyik nagy kérdés, amiről majd holnap döntést hozunk, hogy ez az árkülönbség indokol-e kormányzati beavatkozást. ugye az biztos, hogy olyan típusú árplafon, ilyen fix rögzített árplafon nem lesz. Tehát ha lesz is valami, az egy dinamikusan változó, hiszen dinamikusan változik a régiós átlag is. Ugye tehát az egy valamilyen mozgó árplafon bevezetése lehet. Ezen jelen pillanatban mérlegelés közben vagyunk éppen.
Lantos Csaba, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.